Urunk Istenünk, olyan jó volt megvallani azt, hogy hiszünk benned, hiszük azt, hogy te Szent Háromság, egy Isten vagy, Atya, Fiú és Szentlélek. Köszönjük neked azt, hogy így állhatunk előtted ennek az örömével, hogy ismerhetünk téged, hogy egészen közel jöttél hozzánk, hogy nem egy távoli, nehezen kikutatható Isten vagy, hanem olyan, aki most is velünk vagy. Urunk, köszönöm neked ezt a mondatot, ezt a felhívást, amit a te igédből olvashattunk, hogy mondod azt nekünk, hogy aki szomjazik, az jöjjön hozzád. Urunk, nagyon szomjasak vagyunk. Ha őszinték vagyunk, akkor be kell vallanunk, hogy száraz kút a szívünk, amelyet fel kell törni, amelynek szüksége van arra, hogy az élővíz átjárjon bennünket. Urunk, a bűneinkben elveszettek vagyunk, ha te nem jössz. És nincs életünk, hogyha te nem adod nekünk a te lelked által. Így most jövünk hozzád, és teljes bátorsággal, teljes bizalommal megvalljuk, hogy igenis szomjasak vagyunk. És nagyon nagy szükségünk van rád. És nem csak egyszerűen szeretnénk most vasárnap betelni, és a szomjúságunkat csillapítani, hanem szeretnénk, hogyha ha belülünk is a te ígéreted szerint élő víz folyamai ömölhetnének. Kérünk, Urunk, hogy ezt a forrást fakaszt fel a szívünkben, akár éppen először, akár sokat szorra. Szeretnénk olyanok lenni, akik nem csak egyszerűen tengődünk, nem csak egyszerűen éljük egyik napot a másik után, hanem a te életed jár át bennünket. Urunk, drága Szentlélek, jöjj a szívünkbe is, és add nekünk ezt az életet. Amen. Foglaljatok helyet.
Köszönjük, zenészek és énekesek. Nekem nagyon jó dolgom van itt ülni, hogy a jobb fülemmel hallom őket, és a bal fülemmel hallom titeket. És nagyon jó énekeltetek ma reggel. Köszönjük, nagyon jó volt hallani. Nagyon jó. Ma reggel pünköst van. Pünköst van. A kereszténységnek a harmadik legnagyobb ünnepe, ugye? Karácsony, húsvét után jön a pünköst. Tehát Isten arra hív minket, hogy ünnepeljünk ma. De nem csak ma, holnap is ünnepeljünk, ugye nem holnap nem kell menni dolgozni. Holnap nemzeti ünnep van, ez Isten arra hívott minket, hogy ünnepeljünk. De először, mielőtt ünnepeljünk, igen, a gyerekeket fogunk elengedni a gyerekórára. Panka, most már mehetsz. Szia, Panka. Nagyon jól hajod ma reggel. Tehát miről is szól a pünkösti ünnep? Miről is szól? Mit is történt azon az első pünkösti ünnepen? Mit ünnepelünk ma? Ez, amit akarunk körbejárni ma reggel. Tehát a pünkösti ünnep azért nagyon nagy dolog, mert ezt Isten elküldte a megígért Szent Lelket. Az Ószövetségben a Szentlélek ugye nem lakozott az Isten népében személyesen, egyénileg. A Szentlélek ott volt, és irányított őket, de nem lakozott az ő szívükben. És Isten megígérte, hogy az utolsó napokban ő küldi az ő Szent Lelket. Új szívet ad az ő népének. Tehát pünköstkor mindent megváltozott. Lehetne mondani, hogy egy új korszak elkezdődött. Szó szerint, nézzük ezt meg, emlékeztek erről az idővonalról, amikor elővettük az elején a mi sorozatunknak, hogy valójában egy új korszak elindult. A Bibliának van 6 korszak. Teremtés, bűneset, az Izrael való foglalkozása, amikor Isten kiválasztott Ábrahám és az ő utóda, ez a harmadik. A negyedik az, amikor Jézus Krisztus eljön. Jézus Krisztusnak a megjelenése, a megváltás kezdődik. Igen, de Jézus Krisztus visszatért az Atyához, és most a negyedik korszak elkezdődik a Szentlélekkel. A Szentlélek eljön, és Isten azt mondja, küldöm az én Szentlélekemet az utolsó napokban. A Szentlélek eljött, és mi ebben az utolsó napokban élünk már majdnem 2000 éve. Egy új korszak elindult. Mi beléptünk egy új korszakban. Ez az ötödik korszak, és még csak egy van hátra, amikor belépünk a mennyországban. Tehát erről szól a pünköst. Ma azt szeretnék beszélni pünköstről, úgy, hogy megértjük, hogy a pünkös hogyan kapcsolódik be az Istennek a nagy tervében, a nagy története, hogy milyen fontos szerepe van pünkösnek. Ha új vagy itt ma reggel, egy sorozatban vagyunk, az a címe, hogy miről szól a Biblia. És a mai pünkösti prédikáció épül az előző két prédikációról. Két hét ezelőtt az egész prédikáció Szentlélekről beszéltem, jó? Tehát feldolgozzuk, hogy mit jelent, hogy a Szentlélek Isten adta az ő szent lelket. És ezt az ígéret ő beteljesítette Jézus Krisztusban, aki küldte az ő szent lelket. És akkor a múlt héten beszéltünk arról, az ötödik ígéretről, hogy Isten majd visszahívja az ő népét magához. Ő a jó pásztor, aki összegyűjti az ő népét, és ezt beteljesítette Jézus Krisztusban, aki a jó pásztor, aki összegyűjtette az ő nyáját. Ez volt a múlt heti prédikáció. Tehát Jézus, mint jó pásztor, összegyűjtette az ő népét, vagy az ő egyházát. Úgy is lehetne mondani, hogy Jézus Krisztus megígérte, hogy ő felépíti az ő egyházát. Isten két népből, a zsidókból és a pogányokból, ugye csinált egy új népet, erről szó a múlt héten, és úgy hívja őket, hogy keresztények. A két népből lett egy nép, a keresztények. Ez a Jézus Krisztusnak a egyháza, és a múlt héten erről volt szó. Két különböző típus bárányokból lettek az egy nép. De ma pünköstről van szó, és szerintem, hogy megértjük ezt a hatalmas nagy fordulópont, amit megtörtént a történelemben, hogy a várva várt Szentlélek eljött. Az emberek hallották az evangéliumot, mindjárt fogunk feldolgozni ezt a történet. Hallották az evangéliumot, rengetegen megtértek, vagy újjászülettek. Jézus Krisztusnak az egyháza megszületett, és az emberek bekapcsolódtak egy gyülekezetben. Egy konkrét gyülekezetben, Jeruzsálemben. És ma ezt szeretnék hangsúlyosá tenni, hogy milyen volt ez az első gyülekezet, ami megszületett pünkösdön. Tehát menjünk az Úr elé, és imádkozunk, hogy jobban megértsük, megtapasztaljuk, nem csak emlékezzünk erről az első pünkösről, mint valamilyen történelemben megtörtént, hanem ez mit jelent nekünk ma? Mit jelent átélni és tapasztalni, hogy a Szentlélek jött, felépült az ő egyház, és bevont az ő népet egy gyülekezetbe. Menjünk az Úr elé, és kérünk, hogy ő segíts nekünk, mi is átéljünk, tapasztaljunk ezt az egészet. Imádkozunk. Mennyi atyánk, szeretnék a te jelenlétedben elcsendesedni. Annyira jó volt az előbb énekelni, és téged dicsérni, mint Szent Háromság Isten. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te elküldted a szent lelkedet. Betöltetted minket az élő vízzel. Új életet adtál nekünk. Kérjünk, hogy most szólj hozzánk. Engedj, hogy ezt megértjük, átéljünk, tapasztaljunk úgy, mint azon az első pünkösen. Kérjünk, hogy így 2022-ben Budapesten a mi gyülekezetünk valahogy tudjunk ezt újra átélni. Valahogy úgy tudunk tekinteni rád és megérteni, mi a lényege ennek a pünkösti ünnepnek. Kérjünk a te szent lelked, de hogy csendesíts mi a mi lelkünket, engedj, hogy figyeljünk rád, de igédre, és tanuljunk rólad. Kérjünk, így légy velünk, szükségem van rád, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt elmondjam, amit de rám bíztál, semmi többet és semmi keveset. Kérek, hogy segíts, hogy elmondhassam, hogy érthető legyen mindenki számára. Így légy velünk a te dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen. Tehát Jézus elmondta a tanítványoknak az apostolok cselekedet könyvében, hogy ő elküldi az ő szent lelket, és a szent lélek erősíteni fogja őket, hogy ők tudják tanú lenni Jézus Krisztusnak. Ez a könyv elején elmondta Apcsal 1:8-ban, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben. Egész Júriában, Samáriában, sőt a föld végső határaig. Tehát Jézus küldi az ő erőt az ő népének, hogy erővel tudják hirdetni az igét, és ez beteljesedett 10 nap múlva pünkösdön megjelent a Szentlélek. És pünköst ünnepen rengeteg zsidó volt Jeruzsálemben. Világszerte voltak ünnepelni Jeruzsálemben. Nézzük meg, mit is történt ezen az első pünkösdi történeten, amikor az erőt, vagy az, a hívők erőt kaptak, hogy tanúk legyenek. De nézzük meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltette az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek, nem valamilyen Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket, mindenjünket a maga anyanyelvén? Pártosok, médek és elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidéken, amely Sziréne mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaik és arabok, halljuk, amit a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mit akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Tehát a Szentlélek eljött, és olyan volt, mint egy nagy zúgás, egy nagy szél jött volna. És Jézus hasonlóképpen beszélt már a Szentlélekről János 3-ban. Nézzük meg János 3:8. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Tehát Jézus már beszélt a Szentlélekről. Jézus már mondta, hogy jönni fog a Szentlélek, és olyan lesz, mint egy nagy szél. De nem csak egy nagy szél jött, mi más jött? Egy nagy szél és egy nagy tűz jött. Ugye tűzlángok voltak nyelvformában. És keresztelő János így beszélt a Szentlélekről Máté 3:11-ben. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a sarulját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Tehát az Új Szövetség beszél erről, hogy az Isten küldi az ő szent lelket, és olyan lesz, mint egy nagy szél, és mint egy nagy tűz. Mi történik, amikor egy szél és egy tűz összejön, amikor szárazság van? Ilyenkor egy nagy tűz hatalmasan terjed, és nagyon gyorsan. Minél nagyobb a szél, annál nagyobb lesz az a tűz, és felemész hatalmas nagy területeket. Ezt sokszor látjuk Amerikában. A déli államokban vannak nagyon száraz részek. Jön egy nagy tűz, jön egy nagy szél, és felemészt nagyon nagy területeket. Erről van itt szó. Szél és tűz jön. És ez, ami történik az első pünkösdi ünnepen. Nagy szárazság van, mert az Isten népe soha nem kapták meg a szent lelket. És most Isten kijönti az ő szent lelket. Először a történelemben. Tehát Péter tele volt a Szentlélekkel. Bátran felállt a nagy tömeg előtt. És elkezdte magyarázni mindenkinek, hogy mi történik itt. És Péter elmondta, hogy Isten most betölti az ő ígéretét, hogy elküldte az ő szent lelket, és idézi a Jól könyvéből. Nézzük ezt meg a következő versek az Abcsel könyvében. Péter idézi a Jól proféciát, vagy az Isten az ígérete, hogy küldi a szent lelket. Így hangzik. Ekkor előállt Péter a 14-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, a fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és az ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat tesztek az ég fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füst oszlopot. A nap elsötétül és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Hol voltam? 21. De mi volt akkor az a szikra? Tehát Péter idézi az Ószövetséget, beszél, hogy magyaráz nekünk, mit is történik itt, de mi volt az a szikra, ami elindította ezt a nagy tüzet? Hogy is jött össze ez a nagy szél és a tűz? Hát Péter elkezdte prédikálni. Elkezdte hirdetni az evangéliumot. Ő volt Jézusnak a fő szóvívője. Most nem fogom felolvasni az egész prédikációt, mert az hosszú lenne, de a lényeg az, hogy Péter elkezdte hirdetni az evangélium, és amikor az evangélium és a Szentlélek összejön, a szél és a tűz, akkor kitör a nagy tűz. Tehát 22. verssel kezdjünk, és egy válogatott verseket fogunk most olvasni. Izraelita férfiak, halljátok meg ezek az igéket. A názareti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok és halljátok is. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossága, hogy Isten Ura és Krisztusá tette őt, azt a Jézust, aki ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallottátok, pillanat, azt hiszem, odáig akartunk olvasni. Tehát ide akartunk olvasni. Tehát az evangélium volt a hirdetés, a evangélium hirdetés volt az, ami tűzre robbant az egész. És az emberek mit tették, amikor próbálom összeszedni magamat itt. Elnézést kérek. Tehát itt fogunk látni a 37. verstől a 44. versben, hogy a szél összejött, emberek hallották az evangéliumot, és rengetegen megtértek. 3000 zsidó, aki világszerte összejöttek, ők hallották az evangéliumot, és megtértek. Nézzük meg 37-től 41. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvérem, férfiak? Magyarul megértették a lényegét. Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, aki távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlette őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hallgatták a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Tehát tömegesen megtértek az emberek, tömegesen megértették az evangéliumot, a Szentlélekre beköltözött a szívükben, újjászültek, tehát elindult Jézus Krisztusnak az egyháza. Tehát olyan, mintha Isten rájuk fújt. Olyan, mintha Isten a leheletet fújta rájuk, és újjászülettek. emlékezzed minket, amikor Isten megteremtetted Ádámot, és életre kelt. Ugyanazt a szót használ a Biblia itt, az ő leheletre. Ugyanaz a szó, hogy szél, lélek és lehelet. Nézzük ezt meg, 1. Mózes 2:7. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az órába. Így lett az ember élő lény. Tehát az Isten lehelet, fújta az ő lehelet az emberben, és életre kelt. És ugyanaz történik most pünkiskor, az emberek életre keltek. A legcsodálatosabb profécia az Ószövetségben, ahol ezt látjuk, most nem fogunk ezt felolvasni, ez Ezékiel 37:1-14. Amikor az Isten egy olyan csodálatos proféciát elmond az ő népének, hogy ő fogja küldeni a Szent Lelket nekik. Ezékiel 36-ban, 2 hét ezelőtt megnéztünk, hogy küldöm az én Szent Lelkemet. Ezékiel 37-ben látjuk egy képet erről. És Isten vezeti Ezékiel egy nagy föld részére, és nézd meg, és megkérdezte tőle, hogy Ezékiel, de mit látsz? Mit látsz? Ezékiel válaszolta, én csak száraz csontokat látom. Száraz, fehér csontokat látok. És Isten azt mondja, kezdjél profétálni, kezdjél hirdetni az igét nekik. Mert ezek a halott csontokat, életre keltem őket. És ebben a textusban látjuk, hogy ezek a halott csontokat életre kelnek. Kapnak testeket, és életre kelnek, és ez egy profécia, hogy Isten mondja, küldöm az én lelkemet, és olyan lesz, mintha a halott emberek életre kelnek. És ez az ige szakasz az Ószövetségben visszaemlékezett minket a teremtésre, amikor Ádám ember lett, életre kelt, és amit az Isten fog csinálni az Ószövetségben, vagy az Újszövetségben, amikor ő küldi az ő Szent Lelket. Az emberek életre kelnek. És most 3000 ember életre kelt. Tehát ez, amit beteljesedett, ez a profécia, pünköskor. Pünköskor beteljesedett, hogy Isten elküldöző lelket, és életre keltek az emberek. De mi más történt? Mi más történt az első pünkösdi ünnepen? Mi történt azzal a tömeg újjá született emberekkel? Hát az ünnep után azt tudjuk, hogy nagyon sok egyéni újjá született emberek visszatértek az országokból, ahonnan jöttek, ugye? Tehát Jeruzsálemből indulva mindenhol világszerte mentek. Tehát lehetne mondani, hogy a világ misszió elindult. 2-3-asával mentek rengeteg helyre, és vitték az evangéliumot. Vitték a Szent Lelket, vitték azt a hírt, amit ők kaptak Jeruzsálemben. Tehát el tudjunk képzelni, hogy kettesével vagy hármasával elindultak ezek az országokból. De Jézus nem csak azért jött, ugye, hogy felépítse az ő egyházat, és elindítja a világ missziót. Mi más történt pünkösdön? Mi történt azok az újjászületett keresztényekkel, akik ott maradtak Jeruzsálemben? Hát pünkösdkor ugye nem csak Jézus Krisztus egyház megszületett, ami tartalmaz minden egyes hívő világszerte, aminek nincsen formája, vagy csak egy lelki közösség, amin csak ilyen egyéni bárányok vannak, amit csak elvesztek, ugye, a nagyvilágban. Jézus Krisztus az volt a fejemben, hogy Jézus Krisztus nem csak egy matricát adott ezek a zsidók, akik visszatértek az ő országokban, és adtak nekik egy matricát, hogy ezt tegyél a tevére, hogy ez legyen egy jel, hogy mindenki tudjon téged, hogy te egy keresztény vagy. Nem, az Isten nem egy matricát adott nekünk, hogy láthatóvá teszi az ő népét, hanem Isten adott nekünk egy gyülekezetet, hogy így legyünk láthatóvá a világban. Ez az a jel, amit Isten adott nekünk. Tehát pünköskor létrejött az első gyülekezet. Tehát a pünköskor ünnepeljünk nem csak az egyháznak a születésnapját, hanem az első gyülekezetnek a születésnapját. És a megtért emberek Jeruzsálemben, közösségben kezdtek élni egymással, és mindenki látta őket. Nagyon is láthatóvá váltak Jeruzsálemben. A Jézusok a bárányai. Mindenki látta őket. Mindenki látja az Isten új nyája. Abcsel 2, következő versekben nézzük meg, hogy hogy is történt, hogy is nézett ki ez az első gyülekezet Jeruzsálemben. Ők, új keresztények Jeruzsálemben, pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. A vagyonukat és a javaikat eladták. Szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor haza házanként megtörtek a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsértek Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Tehát azon az első pünkösdön berobbant a világ színpadra az első gyülekezet. És a világ meglátott valamit, ami soha nem látott a történelemben. Egy keresztény közösség, amely tele volt újjászületett emberekkel, akik szeretik egymást. Berobbant a világ színpadon. Senki nem látott ilyesmit az egész történelemben. És a Szentlélek olyan közösséget létrehozott, ami lenyűgöző volt. Ami gyönyörű volt. És mindenki csodálta, amit látott. Mindenki csodálta. Most mi egy gyülekezet? Mi egy gyülekezet, amikor beszél? Gyülekezet, mi az? Szeretnék egy ábrával először megmutatni nektek, hogy mi egy gyülekezet, és hogy a gyülekezet mennyire központi szerepe van az Isten tervében. És Isten hogy látja minket, mint gyülekezet? Nézzük meg ezt az ábrát. Izrael és a gyülekezet, mind a kettő az Istennek a látható népe. Az Ószövetségben, ugye, Izrael volt a látható népe. Az egész világ tudta, hogy kicsoda Izrael, és az egész világ látta őket, és tudták, hogy ők az Isten népe. És Izraelen belül, és ezzel mutatom, hogy a két dobozzal, a külső doboz az az Izrael. Mindenki látja, mindenki tudja, hogy ők az Isten népe. De Izraelen belül voltak az igazi hívők. Nem tudtunk, hogy ők kicsodák. Nem volt rá pecsételve, hogy én hívő vagyok, én igazán hiszek a messiásban. Ha valaki akart csatlakozni Izraelhez, akkor körülmetélték. Vagy kisfiúként, vagy férfiként. És az egész család bevonult az Isten látható népében. De amikor valaki bekerült az igazi hívők közé, az egy láthatatlan dolog volt, mert ők hittek az eljövendő messiásban. Hitáltal bekerültek. De senki nem tudta szétválogatni, ki az az Izrael, ki az igazi hívők. Ez így nézett ki az Ószövetség. Hogy néz ki ez az Új Szövetségben? Hát az Új Szövetségben ki az Isten látható népe? Amit az egész világ tudja, hogy ők a hívők. Aki gyülekezetben van, a gyülekezet az Isten látható népe. Az emberek itt sétálnak és látnak minket. Tudják, ez a sarokkör gyülekezet. Ez az Isten népe. De amikor valaki bekerül egy gyülekezetbe a keresztelésen keresztül, reméljünk, hogy ő hívő, de nem biztos, nem biztos. Az igazi hívő az, aki hisz a messiásban, Jézus Krisztusban. És mi azt mondjuk, hogy ez a láthatatlan igazi egyház. Tehát olyasmit lehet mondani, hogy az egyház, ami nagyobb, mégis kisebb, mert benne van a gyülekezetben. Tehát a gyülekezet a látható Isten népe. Tehát a gyülekezetnek van egy nagyon fontos szerepe az Új Szövetségben. Tehát azt is lehetne mondani, hogy a gyülekezet helyettesíti most az Izrael szerepe. És mi, mint Isten népe, most mi vagyunk a világ színpadon. És a világ lát minket. A Biblia azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint Jézusnak a mennyasszonya. És úgy beszél rólunk, mint Apcsa 2-ben, hogy a gyülekezet az lenyűgöző, szép. Az ő teste gyönyörű. És ez mind a Szentléleknek a munkája. A Szentlélek az, aki összehozta minket, mint egy élő gyülekezet. Úgy, mint az első gyülekezet. Isten ugyanazt csinál ma is. mindig terelgeti, Jézus, mint jó pásztor, mindig terelgeti az ő nyáját, hogy közösségben éljenek egymással, és ne csak egyedül vándoroljanak, mint bárány ebben a világban. Mindig terelgeti őket egy gyülekezetben. És ma reggel én erről szeretnék beszélni, erről szeretnék hangsúlyosát tenni, hogy pünköstkor az első gyülekezetet megszületett a megtért emberekből. Hallották az evangéliumot, és a Szentlélek beköltözött az ő szívükben, az egyházhoz tartoznak, és bevonultak az első gyülekezetben. És emiatt a Biblia, ugye, sehol nem olvasunk, hogy a Biblia parancsol valakinek, parancsolja a keresztényeknek, hogy kapcsolódjanak be egy gyülekezetben. Soha nem olvasunk azt, hogy Isten parancsol, hogy tessék taggá válni, vagy kapcsolódjál be egy gyülekezetbe. Miért? Azért, mert a Biblia feltételezi azt, hogy minden keresztény egy gyülekezethez tartozik. Feltételezi ezt. Feltételezi, hogy egy bárány ugye nem fog egyedül vándorolni a világon, és csak marad a láthatatlan egyházban, hanem feltételezi, hogy mivel tartozik az egyházhoz, akkor bekapcsolódik egy gyülekezethez. Tehát a kereszténység szembe megy a nyugati társadalom legnagyobb betegsége. Mi az, amit rombolja a nyugati társadalmat? Ez az egész individualizmus szemléletet, hogy én élhetem az életemet, ahogy akarom, hogy megvalósítom magamat. És ez mindannyiunkban benne van. Mindannyiunk, senki nem szereti, hogy valaki beleszóljon az ő életében. És a nyugati társadalomban nem a keleti, hanem a nyugati ember szerzi az ő identitás, neki van egy egyéni identitás. Az a nyugati ember arról van szó, hogy én, a szabadság az én fő értékem. És ezt értjük, mi ebben a társadalomban élünk, mi is kísértve vagyunk. És a Biblia ellene megy, és azt mondja, ezt ne csináld. Nem jó egyedül lenni. Nem jó egyedül lenni. És a Biblia hív minket, Isten hív minket, hogy kapcsolódjunk be egy közösségben. És Isten adott nekünk közösség, vagyis egy gyülekezet, mint egy gyógyír, vagy egy megoldás ennek a betegségnek, hogy egyedül éljünk az életünket. Egy gyülekezet az Isten legnagyobb áldása, és az Isten legnagyobb ajándéka nekünk az evangélium mellett. És Isten hív minket, hogy ne csak járjunk egy közösségbe, hanem kapcsolódjunk be egy közösségben, és közösségben éljünk egymással. Tehát Istennek van egy központi szerepe a gyülekezetnek az ő tervében. És amikor Pál írt a leveleket, amikor olvasok az Új Szövetségben, Pál mindig írt az ő levelet gyülekezeteknek. Gyülekezetek. Vagy lelkészeknek, aki pásztoroltak egy gyülekezet. Tehát nem lehet kerülni a gyülekezet, mint központi szerepe a kereszténységnek. Tehát amikor Szentlélek jött, nem csak erőt adott az ő népének, hogy tudjanak hirdetni az evangéliumot, ugye? Nem csak, hogy újjászülessen, hogy megértsék az evangéliumot, nem csak bevont minket a Jézus egyházba, hanem terelget minket, és Szentlélek ajándékot ad, hogy bekapcsolódjunk a gyülekezetben, és használjuk ezeket a ajándékot, hogy szolgáljunk az Isten népét egy gyülekezetben. És minden keresztény megkapta a Szent Lelket, és minden keresztény kapta ajándékokat, hogy tudjunk őt szolgálni. A Római 12-ben Pál 11 fejezeten keresztül beszél a csodálatos evangéliumról, és egyszer csak fordul egyet, és kezd beszélni a lelki ajándékokról. És Pál feltételezi, hogy minden egyes hívő szolgál, bekapcsolódik egy gyülekezetben. Ő ezt feltételezi Róma 12-ben. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de ti ahogyan már bekapcsolódtok az egyházban, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, ugyan sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak a tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Ez szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándéket kapta, az a hitszabálya szerint profétáljon. Aki szolgálat ajándéka kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Hát Pál nem parancsol, Pál feltételez azt, hogy azt a lelki ajándékot, amit kaptunk, mi használjunk, hogy egymásnak a szükségletek betöltjük. Tehát a Biblia azt mondja egy gyülekezetről, hogy mi olyan vagyunk, mint egy test. Mindannyiunk olyanok vagyunk, mint egy test része, és Krisztus a feje. Együtt mozgunk, együtt lélegzünk, mi kiegészítjük egymást, mi szükségünk van egymásra, és ha az egyik tag nincsen jól, akkor a többi tagok sincsenek jól. Mi egy testek vagyunk. És a Sarokkő gyülekezetben, mint gyülekezet, több mint 100 ember szolgál ebben a gyülekezetben. És beszélünk plantálásra, beszélünk növekedésről. Ez a gyülekezet csak akkor tud növekedni, hogy minél több ember szolgál azok a jándékokkal, amit Isten adott nekünk. Tehát a Szentlélek jött pünköskor, adta az ő erőt, hogy tudjunk őt képviselni, adta az ő ajándékokat, hogy tudjunk szolgálni, és adta az ő szeretetet. A Szentléleknek a gyümölcse az mindig a szeretet. Nagyon jól tudjuk, ez Galatai 5. Amikor a Szentlélek beköltözik a lelkünkben, akkor látjuk, hogy produkálja a szeretet a mi szívünkben. A Szentlélek jött, és hozta az igazi szeretetet. És Jézus mondja János 13-ban, hogy ez a fő pecsétje, ez a fő jel, hogy ez a gyülekezet az én népem, hogy ők szeretik egymást. Ezt János 13-ban Jézus elmondta, hogy a Szentlélek pecsétje a szeretet a mi szívünkben, amikor így szolgáljunk egymást a Szentlélek ajándékaikkal. Tehát befejezve, egy kérdést szeretnék föltenni neked ma reggel, hogy mi jut az eszedbe, amikor gondolkozol egy gyülekezetről. Amikor gyülekezetről gondolok, mit látsz? Látod Jézus Krisztusnak a gyönyörű, lenyűgöző mennyasszonya? Aki gyönyörűen szép, látod őt? Az a vágyod, hogy mindent megtegyél, hogy Jézus a mennyasszonya még szebb legyen? Hogy minél több ember látja őt a színpadon, és le legyen nyűgözve tőled? Az a vágyad, hogy minél több ember látja, hogy mennyire szép. Mit látsz? Mit hiszel Jézus mennyasszonyról, a gyülekezetről? Vagy inkább látsz egy nagyon csúnya mennyasszony, és már láttál nagyon sok csúnya mennyasszony, és nem is hiszel abban, hogy a Jézusnak a mennyasszony nagyon szép, ahogy a Biblia mondja. Sajnos be kell vallanunk, hogy nagyon sokan úgy látják Jézus mennyasszony, mint egy öreg, korrupt intézmény. Sokan már lemondták róla. Sokan már nem is hisznek benne, hogy ilyesmit létezik, és cinikusak váltak. Én már sok gyülekezet láttam, és egyik se volt szép. Isten megígérte az ő Ószövetségben, hogy az Istennek az új temploma, ami a Messiás fogja felépíteni, az Ószövetség megígéri, hogy ez pompásabb lesz, mint Salomonnak a temploma. Pompásabb lesz, mint Salomonnak a temploma. Mit látsz? Ma reggel miben hiszel? Amikor látsz egy gyülekezet, azt hiszed, hogy ez egy csúnya, öreg, korrupt néni? Vagy Jézus Krisztusnak a gyönyörű, szép és lenyűgöző mennyasszonya? Egy öreg, lepusztult épület, vagy egy dinamikus közösség, ami csodálatosabb, mint Salomonnak a temploma? Ez egy hit kérdés, hogy látod a gyülekezetet? Ebben a világban nem jó egyedül lenni. Nem jó vándorolni ebben a világban, mint egy elveszett bárány a farkasok közé. Nem jó. És Isten adta az ő gyülekezetet, mint a legnagyobb ajándék és áldást az ő népének az evangélium után. Tehát az evangélium és a gyülekezet, amit Isten adott nekünk. És ugyanaz a Szentlélek lakozik bennünk, mint amit lakozott az első hívőkben pünköskor, és az Isten ugyanúgy küldi az ő szent lelket nekünk, hogy újjá szülessen minket egyénileg, hogy bevonjon minket az ő egyházba, egy gyülekezetben. És ez a pünkösti üzenet, hogy létrehozta az első gyülekezeteket. Tegnap megtartottunk az érdeklődő kurzusunkat. Nagyon jó volt együtt lenni, akik ott voltak többen is, itt vannak ma reggel, bejött volt, sok voltak fiatal, nagyon jó volt együtt lenni, és beszélni, mit jelent bekapcsolódni egy gyülekezetben. Mit jelent közösségben élni egymással. Mit jelent, hogy mi kapcsolatban vagyunk egymással, egymást szolgáljuk, egymást szeretjük. Milyen nagy dolog volt az, 16-an ott voltunk tegnap reggel, nagyon jó volt a hétvégén együtt tölteni, és beszélni erről, hogy milyen nagy kiváltság és milyen nagy kincs egy gyülekezethez tartozni. Ez a prédikáció ugye jött a Szentlélek után, jött az egyház után, de ez igazán bevezető volt, mert jövő héten szeretnék feldolgozni, hogy az új szövetség igazán mit tanít a gyülekezetről. Milyen fontos szerepe van a mi életünkben a gyülekezet, hogy az Isten hívott minket, hogy kapcsolódjunk be. És jövő héten arról fogunk beszélni, hogy mi az a plusz. Mi az a plusz, amit valójában kapunk, amikor tartozunk Krisztus testéhez. Gyertek vissza jövő héten, készüljetek fel a szívetekkel, és beszéljünk Jézus gyönyörű szép mennyasszonyról. Imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjünk, hogy te vagy a jó pásztor. És köszönjük, hogy eljöttél és összegyűjtöttél a denyájadat, a bárányokat, akik mik vagyunk. És köszönjük, hogy vonsz minket magadhoz, de nem csak magadhoz, hanem egymáshoz. És adtál nekünk ezt a csodálatos ajándékot, hogy gyülekezetbe tudjunk tartozni. És Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a kincset, amit adtál nekünk, ezt a kiváltságot, de kérünk, hogy légy velünk, munkálkodjál tovább is a mi szívünkben. Győzz meg minket nap, mint nap, hogy milyen nagy dolog ez, hogy a gyülekezethez tudunk tartozni. Kérünk, hogy engedj, hogy mi itt Budapesten hasonlót éljünk át ezen a pünkösdön, hogy berobbansz a mi életünkben, és betöltesz minket ez a szent lelkeddel, és új reményt adsz nekünk, új erőt adsz nekünk, hogy lássunk téged, és hogy új szívet kapunk, és új életre kelünk. És Úr Jézus, kérünk, hogy ez minél több ember történjen meg, hiszünk a világ tele van emberekkel, aki olyanok, mint száraz csontok, akik még nem tapasztalták azt az élő vizet, a szent lelket. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy erről a szomjas földre küldd el szent lelkedet. Engedj, hogy az emberek lássanak téged, és lássanak a de csodálatos, gyönyörű mennyasszonyodat. Úr Jézus Krisztus, mi vagyunk az elsők, aki bevallják, hogy nagyon sok gond van a de egyházaddal, a de népeddel, a mi gyülekezetünkkel. De köszönjük, hogy ezt mind látod, és annak ellenére szeretsz minket, és gyönyörködsz bennünk. Kérünk, hogy formálj minket, munkálkodjál a mi szívünkben, hogy azzal szemmel tudjunk látni, értékelni ezt a gyülekezetet, ahogyan te értékeled. Így légy velünk, szólj hozzánk, vondd mindannyiunkat magadhoz. Köszönjük, ezt kérhetünk a te nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.